Sziasztok, Hunyadi Zsuzsa vagyok, szociológus. Nem a drogozásnak a szakértője, de empirikus szociológus vagyok, és nagyon sokféle kutatást végeztem már. A szakterületem az elsősorban kultúrával való foglalkozás. Imrével, mikor fölmerült, hogy kellene valamilyen vizsgálatot csinálni itt a helyi drogfogyasztásról, meg egyáltalán a droggal kapcsolatos ismeretekről, akkor azt találtuk ki, hogy négyféle célcsoportot fogunk megkérdezni. Egyrészt a segítő szakembereket, tehát a szociális munkásokat, gyerekvédelemben dolgozókat, másrészt pedagógusokat, lehetőleg Zuglóban élőket, meg persze a segítő szakemberekről is úgy gondoltuk, hogy a kerületben élőket, a szülőket, és nyilván a fiatalokat. A vizsgálat során négyféle célcsoporthoz négyféle kérdőívet készítettünk, amelyeknek volt átfedő része, tehát ugyanazt a kérdést megkérdeztük a különböző csoportoktól, de persze voltak speciális kérdések is, ami csak arra a célcsoportra irányult. Maga a kérdezés módszere az zömében online volt, tehát kiküldtük, vagy Imre, azt Imre pontosabban tudja, egyrészt Facebookon megjelent, az nagyon jó volt, hogy látjátok, a fiatalokból 1150 válaszoló jött, tehát az engem is meglepett, hogy milyen jól működött. Bár ott nem csak zuglóiak töltötték ki, hanem budapestiek és Pest megyeiek, ha jól tudom. A szakmai kérdőíveket pedig itt a civilházban valamelyik konferencia során végül is 21-en töltötték ki. Tehát a következő eredmények ezekből ebből a négy vizsgálatból való tanulságokat mutatja. Tehát következő témaköröket vizsgáltuk, mennyire elterjedt a drogfogyasztás, mondjuk úgy, mennyire ismertek a különböző drogok, és konkrétan milyen drogokat fogyasztanak, milyen okok vannak a drogfogyasztás mögött, és mindez persze azért van, hogy a drogprevenció kapcsán mit lehet tenni, hogy kéne, miről kéne az embereket, különböző célcsoportokat is tájékoztatni, illetve mennyire tájékozottak ezek a célcsoportok a droggal kapcsolatosan. Nagyon fontos központi kérdés volt, ha jól gondolom, Imre szempontjából, hogy a kerületben lévő segítő szervezetek mennyire ismertek, vagy a szakemberek konkrétan mennyire ismertek. Volt egy olyan témakör, amit még nem dolgoztam föl, azért van itt áthúzva, de megvan, ez a törvényi szabályozásnak az ismertsége volt. Na, akkor mit találtunk a drogok ismertségéről? Volt egy, nem tudom én, 10-15 drogfajtát végigkérdeztünk, és különböző válaszokat lehetett adni, hogy csak hallomásból ismeri, vagy nem is hallott róla, illetve fogyasztja, egyszer-kétszer már kipróbálta, vagy többször is kipróbálta. Nos, ebben a hosszú sorban, majd azt hiszem konkrétan is meglátjuk, hogy miket kérdeztünk, de az derült ki, hogy a hagyományos drogok, tehát a marihuána, heroin, kokain, LSD és a többi, ezek ismertek szinte 100%-ban. Az újfajta drogok, mint a biofű, a designer drogok, azok nem annyira, ott van 20-30% szinte mindegyik célcsoportban, amelyik nem is hallott róla, most így mondom az ismertséget, tehát gőze nincs, hogy mi az. Ez a gomba, vagy a varázsgomba, ez ugye nem új fajta kábítószer, de ennek az ismertsége se annyira nagyon elterjedt. Nagyon érdekes az adatokból az is, hogy szépen nyomon lehet követni, hogy a drogok divatjának úgymond változásával, hogy változik az ismertség. Tehát én emlékszem még, hogy az én fiatalabb koromban a szipuzás az ugye teljesen bevett volt, már mint hogy tudtuk, hogy van. De most, ha látjátok, a fiataloknak a 25%-a nem is hallott arról, hogy van ilyen, hogy szipu vagy oldószer, nem is tudom már, hogy kérdeztük pontosan. Míg a szüleik, meg a pedagógusok szinte mindegyike hallott róla. Tehát az biztos, hogy változik ez a piac, és nem csak a fogyasztás, hanem maga az ismertség is. Az elterjedtségét a drogoknak többféleképpen mértük. Ja, azt talán még pontosan nem mondtam, hogy 11 és 25 éves kor közötti fiatalokat mértünk, tehát egyrészt őket kérdeztünk meg, és nagyjából rájuk vonatkozó kérdéseket is tettünk fel. És ez a 4 célcsoport, tehát a pedagógusok, a szülők, a segítő szakmában dolgozók és a fiatalok, mindegyikét megkértük, hogy mondják el, hogy szerintük a 14, a 15, 18, illetve a 19-25 évesek körében mennyire elterjedt a drogozás. Tehát, hogy milyen kép van a fejekben erről. És aztán persze a fiataloknál meg is mértük, úgyhogy össze lehet hasonlítani a képzetet és a valóságot. Nagyon érdekes volt nekem, hogy annyira nem, egyrészt, hogy egymástól nem nagyon tértek el a csoportok becslései, másrészt ezek a becslések meg nem nagyon tértek el a valóságtól. Hát már amennyire ezt a valóságot, amit mi most mértünk, azt tényleg valóságnak lehet nevezni. Nem tudom, látjátok, de látjátok. Tehát amiket itt láttok, ez a kék hasáb, az a szülőknek a véleményét mondja. Tehát ők úgy gondolják, hogy a 12-14 évesek között 5%-a az elterjedtsége a drogoknak, mármint hogy egyáltalán kipróbálták, vagy akár többször is fogyasztották. A 15-18 évesek között már úgy gondolják, hogy 12%, ezek átlagok. A 19-25 éveseknél meg 20%-ot gondolnak. És akkor látjátok, hogy általában ez a kék oszlop a legalacsonyabb, tehát a szülők alá becsülik, vagy kevesebbre becsülik az elterjedtséget, mint a pedagógusok, vagy a segítő, szakmai segítőcsoportok. Úgyhogy ez már jelzi, hogy lehet, hogy a szülőkkel is lehetne mit kezdeni, mert nem annyira vannak esetleg tisztában ezzel a problémakörrel, de az is érdekes, hogy maguk a fiatalok is kicsit alacsonyabbra becsülik a fogyasztást, ezt a rózsaszint látjátok itt, a rózsaszín oszlopok, azok is alacsonyabbak, mint a többi csoporté. De hogyha megnézzük, hogy valójában mennyire, hány százalék fogyaszt, akkor azt látjuk, hogy átlagosan eltalálták, tehát a 17%-a fogyaszt a 11-25 éveseknek drogot. De hát ugye a fogyasztás definíciója is el lehetne merengeni, hogy most kitekintünk fogyasztónak, aki egyszer-kétszer kipróbálta, most az mi legyen, de én most őket is annak hívom, vagy akik már többször is próbálták. Ezen az ábrán szerintem az az érdekes, hogy tehát azt mértük, hogy a 11-14 évesek között 7% fogyaszt, ebből 2%, aki többször is fogyasztott már, nem csak kipróbálta. A 15-18 évesek között már, ha összeadjuk az egyszeri meg a többszöri fogyasztottot, már 18% ez az arány. A még idősebbek körében meg már ugye 30%. Na most ebből az ábrából, hogyha jobban megnézzük, az tökre kiderül, hogy ugye a legveszélyeztetettebb csoport szerintem ez a 15-18 éveseké, tehát a kamaszoké. Látjátok, ott négyszeresére nő a kiskorúak, tehát a 11-14 évesekhez képest a többször próbálók aránya. Tehát a kisebbeknél még 2% volt, de kamaszkorra már 8%. De a fiatalok, az most ez az adat, ez Pest megyei adat. Na most nyilván, hogyha a Szabolcsban, meg szegényebb megyékben mérnénk, meg akár csak Budapesten a 8 kerben mérnénk, tudti, hogy nem ezeket a számokat kapnánk. Tehát ahhoz egy sokkal nagyobb, meg finomabb minta kéne, hogy ezeket lássuk, de mondhatjuk azt, hogy egy ilyen viszonylag jobb helyzetben, ugye azért Közép-Magyarország az a legfejlettebb régiója mégiscsak az országnak, még ott is jelen van ez a probléma. Ugye megkérdeztük, hogy milyen drogokat fogyasztanak, és hát nyilván a szakmában dolgozók sokkal nagyobb és nagyobb elterjedtséget tudnak mondani, hiszen hozzájuk már eleve olyanok kerülnek, ugye, akiknek ilyen problémáik vannak. Ők azt mondták, hogy a klienseik körében, és ez most nem csak a fiatalokra vonatkozik, az altató-nyugtató kombó, meg a gyógyszer és alkohol együttes használata az a nagyon elterjedt, ott 85-95%, ez megint az olykor, vagy többször használ, ezt itt most összevontam. A biofű, a herbál, a marihuána és a designer a következő. Designer drogok, ezek már 60-65%-ban fogyasztódnak a klienseiknél. Érdekes volt, hogy a szülők is bevallották, tőlük is megkérdeztük, hogy ők fogyasztanak-e, vagy fogyasztottak-e, és összességében a szülők 26%-a is bevállalta, hogy ők fogyasztottak már egyszer, vagy többször. Náluk a marihuána vezet, és aztán az amfetaminok a következő nagyobb csoport. A fiataloknál is tök érdekes, hogy ezek gyógyszeres kombinációk bejöttek, holott ugye nekik nem is írhatnak fel, ha jól tudom, az orvosok semmit. És ott is a marihuána, a biofű, meg az amfetaminok, hát nem nagyon nagy százalékban, de jelen vannak. A pedagógusoktól nem mertük megkérdezni, hogy fogyasztanak-e. Nos, ez az az ábra, amin a szakma adatai látszanak, mármint hogy a szakma mit tapasztal, hogy milyen gyógyszereket vagy kábítószereket fogyasztanak a klienseik. A piros az a gyakori fogyasztók arányát méri, a narancssárga az, hogy olykor fogyaszt, és itt látjátok az alkohol gyógyszerrel, ott csak 5%, aki nem mondta be, tehát 95% fogyaszt alkoholt gyógyszerrel, már mint a kliensek között. Na hát ezt még lehetne mélyebben elemezni, de hát minden esetre elég nagy arányok vannak. Itt ez a szülők drogfogyasztása, amit említettem, ugye a marihuána messze a legjobban bemondott, de érdekes, designer, meg ez a gyógyszeres cucc is alig-alig van, tehát azért ez nyilván kritikával vagy kétkedéssel kezelendő. A szülőknél még az érdekes, hogy akik kitöltötték, vagy akik válaszoltak, azért ott a fele diplomás volt, tehát tudti, hogy az is felfelé húzza az iskolai végzettség tekintetében, már mint hogy nem az átlagos szülők töltötték ki. És akkor a fiataloknál pedig, ez a 11-25 évesek között pedig ezek az arányok, tehát itt is itt a marihuána 8%-kal van jelen, a nyugtató-altató együtt az is 8%, az alkohol meg a gyógyszer az is 8% körül, a biofű az 5%, amfetamin 3%, a többi meg alacsonyabb. De hát persze ezekből is többfélét is lehet fogyasztani. Azt nem tudom, hogy az elsődleges szerhasználatot hogy szokták mérni, hogyha valaki több szert is fogyaszt, hogy az elsődleges szerhasználatot hogy mérik, azt nem... Igen. Na, akkor ugye rátérünk az okokra, hogy vajon miért drogoznak a fiatalok. Ugye itt érdekes szerintem elkülöníteni, hogy első alkalommal miért próbálták ki, és aztán akik úgy maradtak, azok miért miért nyúlnak droghoz. Hát ugye a legfiatalabbak először nyilván kíváncsiságból próbálják ki, meg jól akartam érezni magam, ez a két dolgot mondták a leggyakrabban, illetve a gondűzés, ugye meg búfelejtés, elfeledkezni a problémáikról. Ez is viszonylag gyakran előfordul. Az, hogy kíváncsiságból, illetve ilyen társasági alkalomból próbálják ki, azt bizonyítja az is, hogy amikor megkérdeztük, hogy honnan kapták első alkalommal a drogokat, akkor fele azt mondta, hogy a társasággal, ahol volt, ott osztoztak rajta, illetve egy baráttól kapta, az is 30%. Tehát összességében 80%-ban ez társaságban történik a kipróbálása. A későbbiek során, tehát amikor már nem az első alkalomról van szó, akkor meg nagyon vezet a szórakozás, gondűzés, problémáktól való menekülés. De itt is, hogyha finomabb elemzést csinálunk, akkor korcsoportonként eltérőek az adatok. Itt vannak az okok. Tehát itt azt tartom érdekesnek, hogy látjátok, ott a nagyobb teljesítményre vagyok képes, hogyha drogozom. Az a 11-14, illetve a 15-18 évesek körében nagyobb arányú, mint később. Tehát gondolom itt az iskolai teljesítmény növelés kívánalma is szerepet játszhat. És ez is érdekes, hogy az önbizalom erősítésre is szükségük lenne, ott már az idősebbek mondták, a 19-25 évesek nagyobb arányban, és ott még a legfiatalabbak az önbizalom erősítést nem mondják, viszont mondják azon unaloműzést, hogy unalomból is van, hogy rágyújtanak már, mint egy drogra. Szóval az az érdekes, hogy nyilván ez is többféle ok van a mögött, hogy ki miért nyúl a szerhez. Egy személynél is, meg úgy általában is ez egy ilyen multiokos dolog lehet. Igen, akkor ugye összehasonlítottam azt, hogy van-e különbség a szülők, pedagógusok vélemények között abban, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mi lehet a meghatározó ok. És itt azt az összefüggést láttam, hogy a szülők azért kicsit nagyobb arányban szeretik elhárítani magukról a felelősséget, tehát inkább a külvilágra, meg a gyerek gyengeségére fogni az okot, mint sem arra, hogy esetleg a családi problémák és otthoni dolgok vagy pszichés okok miatt lehet ez a probléma. A segítő szakmáknál meg azt kértük, hogy különítsék el, hogy a 25 évnél idősebbek, illetve a fiatalabbak szerintük milyen okok miatt drogoznak. Hát itt is a zöld, látjátok, az a fiatalabbaknak a sávjai, a kékek pedig az idősebbeké, hát elég nagy különbségek vannak ebben is. Nagyon érdekes szerintem az is, hogy akik nem próbálták a drogot, azok milyen indokokat mondanak, hogy ők miért nem próbálták, mert úgy képzelem, hogy ha a drogprevencióról akarunk gondolkodni, megtenni valamit, akkor ezek nagyon fontosak lehetnek, hogy mire lehetne ráerősíteni, mert akik nem próbálják, azok azért nem, mert nem akarnak rászokni, tudják, hogy káros az egészségükre, vagy egyáltalán nem érdekli őket, illetve félnek a család meg a barátok véleményétől, és attól is félnek, hogy milyen hatással lesz rájuk a drog. Tehát szerintem ezeket tök jó egy ilyen oktatás során ezekre ráerősíteni, és azok arról beszélni, hogy az egészségedre miért káros, hogy valóban nem tudni, hogy milyen hatással lesz rád, hogyha kipróbálod, stb. Itt ábránira is föltettem, hogy miért nem próbálták a drogot, és látjátok, hogy minden korosztálynál ezek eléggé magas arányban szerepelnek, illetve az látszik, hogy az idősebbek, a 19-25 évesek, azok mondjuk már nem félnek attól, hogy a családjuk mit szól ahhoz, hogyha drogoznak, mert nyilván már kikerültek a szülői felügyelet alól. A drogprevencióra áttérve, ugye láttuk, hogy a kamaszokat nagyon kitettek, és a legveszélyesebb korcsoport, és ezért azt gondolom, hogy az iskola tényleg iszonyú fontos terepe és szerepe lehet a drogprevencióban, mert ugye ott még együtt vannak a gyerekek, lehet még együtt befolyásolni őket, és nyomatni, hogy miért nem kéne rászokniuk. Megkérdeztük a pedagógusokat, hogy ők hogy látják, vagy mit gondolnak, hogy a diákjaik között vannak-e drogosok. Hát a 60% az azt mondta, hogy igen, vannak különböző számban, de 60% mondta, hogy van a diákok közt drogos. Az érdekes, hogy megkérdeztük, hogy mit tesznek az iskolák a gyerekekért drogprevenció címén, és ezek a válaszokat adtuk, ezekből lehetett választani, tehát a pedagógusoktól is, meg a fiataloktól is megkérdeztük. A pedagógusok válaszai, ugye ők azt mondják, hogy 90% azt mondta, hogy legalábbis osztályfőnöki óra keretében szó van a drog problémáról, de 60% mondta, hogy órán kívül is van diákok és tanárok között valamilyen beszélgetés, vagy ha probléma van, akkor megkereshetik a tanárokat. Meghívott szakértők is előadnak, egyrészt rendőrségi, másrészt nem rendőrségi szakértők az iskolák 50-60%-ában, már mint ezek, akik válaszoltak, pedagógusok azok körében. És 43% mondta, hogy az iskolában van kifejezetten drog problémával foglalkozó szakember. És senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy nem foglalkoznak az iskolában drog problémával. Ugyanakkor, ha megnézzük a gyerekek válaszait, vagy a fiatalok válaszait, hát ők nem, szóval sokkal alacsonyabb értékeket adtak, tehát ott már szakértőkkel csak 30-40% találkozott, osztályfőnöki óra keretében is kevesebben hallhattak róla. De hát persze ez más populáció, csak azt mondanám, hogy nem biztos, hogy tényleg minden iskolában foglalkoznak ezzel a problémával. Az is érdekes volt, hogy nyilván a szülőnek is ugye jó nagy felelőssége van az egészben, hogy vajon ő mit tud ezzel az egész dologgal kezdeni. Hát itt két dologra tudtunk rá kérdezni, hogy mit gondolnak a gyerekeik, elmondanák-e nekik, hogyha drogoznának, illetve hogy ők egyáltalán próbálták-e felvilágosítani a gyerekeket, tehát beszéltek-e a gyerekkel a problémáról. A fiatalok 56, a szülők azt mondták, hogy 80%-ban, hogy jó, igen, ők beszéltek a gyerekkel akár többször is, ugyanakkor a fiatalok ennél alacsonyabb arányokat mondtak, tehát itt megint van egy hát másféle percepció a fiataloknak. 57%-a mondta azt, hogy beszélt velük a szülő, 30%-kal egyáltalán nem beszéltek, tehát itt megint fontos látni, hogy az iskoláknak itt is mekkora nagy felelőssége, meg szerepe lehet ennek a pótlásában. A szülőkből összesen 7% vallotta be, hogy a gyereke kipróbálta a drogot, és tud is róla nyilván, és a szülőknek a 40%-a biztosabban, hogy a gyerek elmondaná, hogyha drogozna, a többi az nem, de ez is valószínűleg a valóságban sokkal rosszabb arány, mert itt azért egy elittebb szülőtársaságról van szó. Hova tudnak fordulni a különböző csoportok, hogyha valamilyen drog probléma van? azt látható, hogy a segítő szakemberek és a pedagógusok is 40%-ban nem ismernek olyan szervezetet, ahova Zuglóban vagy ahol laknak fordulhatnak segítségért, ami hát eléggé nem jól hangzik. Ez nyilván egyrészt azért van, mert eleve kevés helyre tudnak fordulni segítségért, de arról a kevésről is még kevesen tudnak, vagy nem eléggé tájékozottak. Magában Zuglóban a Tiszta Jövőért Alapítványt említették a legtöbben a segítő szakemberek közül. A KEF-et azt ketten említették, itt most ez 20 emberről beszélünk, tehát 10%. És akkor a Családsegítőt még 3 fő, Kékpont, ez nem szűnt meg itt a Kékpont? Igen, nyilván van összefüggés a között, hogy mióta vannak jelen, és mennyire ismertek, de hát azt hiszem azért itt lehetne még mit tenni, és az ismertséget növelni. A pedagógusok is 40%-ban ugye nem tudtak helyeket mondani, ők pedig, már hogy hova lehet fordulni, ők pedig ezeket mondták, a Családsegítőt, itt is a Tiszta Jövőért Alapítvány, Drogambulancia, KEF itt is bejött 2 fővel, Zuglói Ifjúsági Centrum. A pedagógusok, amikor nem szervezeteket kérdeztünk, hogy milyen segítő szervezetek vannak, hanem szakembert, ha kellene találniuk, akkor tudnának-e találni, akkor itt csak egy negyede mondta, hogy nem tudna, tehát itt valamivel jobb a helyzet. A szülőknél egészen tragikus, itt 85%, ez nem csak Zugló, de azért itt is főleg zuglóiak vannak, nem ismernek sem olyan helyet, sem olyan szakembert, akihez fordulhatnának. Igaz, hogy egyikük hozzátette, hogy de hát valószínűleg, ha tényleg baj lenne, akkor utána menne a dolognak, és akkor talán megtalálná a módját, hogy segítséget kapjon. Na most a szülők között is látjátok, a Tiszta Jövő Alapítványt említették a legtöbben, meg a Családsegítő Központot, és aztán itt még minden, a KEF itt is egy fővel megjelent, aki említette. Aztán nem tudom, hogy ezek vannak-e egyáltalán, vagy nektek mit mondanak ezek a szervezetek, akiket említettek. Tűcsere program, az is megszűnt már, nem? Na, tehát ezeket tudták a szülők összehozni, és a szakembereknél pedig főleg pszichológust említettek, a TASZ nem tudom, hogy jön ide, de azt is bemondták. Artéra, azt ismeritek, vagy tudjátok, hogy mi az? Artéra nevesítették is, Puy Tamást, Máltai Szeretett Szolgálat, szóval van itt. Ugye a segítő szakembereket megkérdeztük, hogy ők hogy érzik, hogy lenne szükségük újabb ismeretekre, és mi konkrétan felsoroltuk, hogy bizonyos területeken kellene nekik még több segítség, és hát majdnem mindegyikre elég szép számmal bemondták, hogy igen. Tehát bátran lehetne őket tovább képezni, és felvértezni még egy kis tudással. Ahogy készültem az adatokkal, beszélgettem egy ismerősömmel, aki Angliában él, egy pedagógus, és megkérdeztem tőle, hogy náluk hogy zajlik. Ő is középiskolában tanított egyébként, hogy zajlik a drogprevenció, milyen programjaik vannak. És akkor ezt mesélte, hogy nekik kötelező óráik vannak, sőt van úgy, hogy egész nap ezzel a témával foglalkoznak, úgy, hogy kapnak a rendőrség, ifjúságvédelmi intézményektől egy összeállított anyagot, amit náluk a tantestületben van egy felelős, aki összefogja és összeállítja, majd továbbítja az úgymond osztályfőnököknek, és maguk az osztályfőnökök tartják meg, tehát nem ők se szakemberek, ez a én ismerősöm például egy nyelvtanár, de ő is az osztályának ezt a központilag megkapott anyagot leadta. Na most szerintem tök érdekes módszereket használtak, tehát egyrészt vitákat provokáltak a témáról, mármint a gyerekekkel, nekik kellett ilyen meggyőző, meg mindenféle érveket szembesíteni. Kis filmeket mutattak be nekik, ezt is készen kapták ugye a szakemberektől, akkor interaktív feladatokkal kellett dolgozni, hogy milyen következményei vannak a drognak rájuk nézve, illetve mármint a gyerekekre nézve, illetve a környezetükre nézve. Ugye a helpline-okat, tehát hogy hol tudnak segítséget kapni, ezeket ismertették a gyerekekkel, tudatosították bennük. Rendőrséget is elhívták, ha kellett előadni, és ez nagyon durva, hogy elhívtak, amikor a bűnözés, drog és bűnözés volt a téma, akkor egy gyilkost elhívtak, aki drog hatására ölt, hát nyilván az elég ütős lehetett, és elriasztó. És azt is mesélte, hogy a nap sokszor egy olyan versennyel zárult, ahol maguk az osztályok plakátokat kellett tervezzenek a drogellenes kampányhoz, egy virtuális drogellenes kampányhoz. Ők maguk verset vagy sztorit írhattak, vagy egy-egy jelenetet adtak elő, amit aztán videóra vettek és megbeszélték. És azt mondta, hogy végül is annyit tudnak tenni, hogy információt adtak, mármint ez a tanár így foglalta össze, és azt is mondta, hogy nem mondja, hogy nem volt ismerete a gyerekeknek erről a jelenségről, meg a droggal járó problémákról, de mégis a nap végére úgy érezte, hogy egy komplexebb tudást adtak, és a részismeretek helyett valamilyen kép összeállt, és aztán jó pofán fogalmazott, hogy most már informáltan tudnak döntést hozni, amikor elkezdenek drogozni, tehát nem bután mennek és tudatlanul bele, hanem nagyobb felelősséggel. Ugye felmerül sok-sok adat után, hogy egyáltalán merre lehet elindulni, vagy folytatni, vagy tapogatózni, hogy lehet küzdeni a probléma ellen, és hát biztos, hogy több szervezetnek, többféle szereplőnek kéne együttműködni, és jó, hogyha annak mindenki tudatában van, hogy nyilván az okokat nem tudja megszüntetni, hiszen a gyerekek családi problémáit nem lehet megoldani, személyes problémákat is sokszor nem lehet megoldani, tehát egy-egy szakember önmagában nem fog tudni csodát tenni, de ja, és azt se lehet célul kitűzni, hogy teljesen szűnjön meg a drogfogyasztás, mert nyilván, ahogy az alkohol nem tudott több száz éven keresztül megszűnni, ez se fog soha megszűnni. Amit tenni lehet, az az, hogy megtalálni azokat a módokat, hogy tud a kereslet csökkenni, illetve a káros hatásokat, hogy lehet valahogy kivédeni, vagy megelőzni, vagy kezelni. Ennyi volt.